8 óra 8 perckor folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Borulunk le Isten előtt, hogy helytállhassunk. Új rendtagokat avatott a Máltai Lovagrend. A következő percekben Vecstein Jánossal, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége volt kancelláriával beszélgetünk az avatásról, a lovagrendről, a tevékenységről, a programokról. Jó reggelt kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó reggelt kívánok, mindörökké, amen!
Kezdjük azzal, rövid bemutatása a lovagrendnek és a származása.
A lovagrend egy különleges szervezet, azt lehet mondani, minden túlzás nélkül egyedülálló volta, már a korából is adódik, hogy 900 évesnél hosszabb történelem áll mögötte, és a világ egyik legrégebbi intézménye, mely folyamatosan létezik és működik ennyi évszázad után. A másik pedig a jellegét illetően egyedülálló, mert lovagrend, de egyszer s mind a katolikus egyház által elismert laikus szerzetesrend, másrészt pedig a nemzetközi jogban elismert szuverén alany. Tehát ez a különlegessége a lovagrendnek, ami egyedülállóvá teszi a világon, mondhatni.
Mi a karizmája a Máltai Lovagrendnek?
A kezdetektől fogva a hit védelme és a betegek, a rászorulók megsegítése, ez a kettős tél, latinul tuitio fidei et obsequium pauperum, és a pauper ugye a beteg a tágabb értelemben, főleg
rászorulók.
Szeretjük a rászorulók kifejezést használni, mert a szegénység, a nyomor főleg ugye elválaszthatatlan, ha a mai világban gondoljuk a járványok, a betegségek kezelését, a szociális problémák, ez épp úgy hozzátartozik a rendküldetéséhez ezeknek a kezelése.
Milyen helyeken és programokon jelenik meg a Máltai Lovagrend, egyrészt kötelességből, másrészt pedig meghívás alapján?
Hát ugye itt egyrészt kell arról beszélni, hogy világszerte mennyire van jelen a lovagrend, másrészt talán a hallgatókat az fog érdekelni, hogy Magyarországon az utóbbi eléggé ismert a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kiterjedő tevékenysége folytán, de nincs a világon mindenütt, ahol a rend jelen van, egy ilyen intézményesen megszervezett szeretett szolgálat. A rendtagok viszont jelen vannak majd a világ minden országában, és önkéntes, jellemzően önkéntes munkával valósítják meg a rend céljait. Nagyon különböző, hogy az egyes országokban ez hogy történik, mert különböző a történet, a hagyomány és a lehetőségek is különbözőek, de annyit lehet mondani, hogy 130 országban jelenleg jelen van a Máltai Lovagrendnek ez a karitatív tevékenysége. Nagyon fontos még a diplomáciai tevékenysége, ami éppen a szuverén voltából adódik a lovagrendnek, hogy nagyon sok ország, jelenleg 115 ország ismeri el és tart fent kétoldalú diplomáciai kapcsolatot a lovagrenddel, és többek között az Európai Unióval is az országok mellett, de az ENSZ-ben, ENSZ különböző szervezeteinél megfigyelő státusza van, tehát a diplomáciai úton éppen a rend presztízsének, rangjának és kapcsolatrendszerének megfelelően rendkívül sokat tud tenni a mai világban a karitatív diplomácia terén.
Említette most a diplomáciát, említette a szerzetes rendet, és említette a karitatív tevékenységet. Most arra irányulna a kérdés, hogy mit jelent ez a mindennapokban, a feladatok vonatkozásában?
Hát akkor leginkább arról beszélnék, hogy az egyes rendtagnak, ugye az elitság mit jelent, mert megjelenik a másik oszlopa, hogy úgy mondjam, a karizmának a hitvédelme. Tehát a karitatív tevékenységen keresztül mutatja be tulajdonképpen a rend és a máltai lovag is az ő elkötelezettségét. A hit megvallása gyakorlatilag a hétköznapokban ezen keresztül történik, másrészt a kiállással a hit mellett. Ugye a lovagi múltról beszélünk a történelem során, ugye már a Szentföldön, amikor a történetünk a jeruzsálemi ispotállyal kezdődik, már mellette megjelenik a katonai jelleg is, mert meg kell védeni a zarándokokat, a szentföldi zarándokokat, és az ispotályt a támadásoktól, a behatolóktól, később ez egyre inkább erősödik a rodoszi és máltai évszázadok során, ez a katonai jelleg, de ma már nem ugye karddal védjük meg a hitet, hanem a kiállással. Most jellemzően ugye a máltai lovagok az élet legkülönbözőbb területén, ahol a civil életükben jelen vannak, ott kell, hogy kiálljanak a magatartásukkal, a példamutatásukkal a hit védelme mellett, a hit megvallásával.
Új rendtagokat avattak a Mátyás templomban. Az a kérdés, hogy mi a feltétele a lovaggá válásnak, illetve a lovaggá avatásnak? Kor, életkor, családi állapot, hitben, hitbéli élet, Isten kapcsolat?
Igen, ugye a rendbe a jelöltek ki lesznek választva, meg lesznek hívva, tehát nem jelentkezés alapján történik az új tagoknak a megtalálása, és hát a döntő ugye a rátermettség, amit egy előkészítő év során a szövetség, illetve hát mindig a szövetséget mondok, akkor a lovagrendnek a nemzeti szervezeteire gondolok, ahol gyakorlatilag a szervezeti élet folyik, tehát ott kell beilleszkedniük, de az egyéni háttér a döntő amellett, hogy a katolikus vallásgyakorlás természetes követelmény, az az alapja, egyáltalán a rendi kiválasztásnak, de hát a rend céljaival való azonosulás, az affinitása, mondjam, a családi társadalmi háttér, ugye itten talán meg kell említeni a rendnek a nemesi jellegét a történelem során, még a középkorban ugye szigorú őspróba követelményeket kellett teljesíteni. Ez eszköz volt arra, hogy valamiféle garanciát adjon a jelöltnek a várható alkalmasságáról, mint minőségi kritérium, és ennek analógiájára kell a 21. században ugye azt megtalálni, hogy mik a kiválóságnak azok a talán kritériumai, amelyek alapján az egyéniség a máltai rend hagyományát és annak a követelményrendszerét, a példamutatást, az erkölcsi fedhetetlenséget, mindezt teljesíteni fogja tudni. Ha kérdezte még ugye az életkor, ugye ez nyilván egy bizonyos, akármennyire is fiatalítani próbál a rend, egy bizonyos érettséget megkíván, hogy ezeket a biztonságokat a személy magával tudja hozni, biztosítékokat, tehát az, hogy már a privát életében legyen az a család alapítás, legyen az a pályáján való már helyének megtalálása és helytállása. Tehát azért egy bizonyos minimum életkor, azt mondanám, hogy örülünk, hogyha a 35-40 évesek között tudunk ilyen
alkalmat. Na, az elég ritka lehet, nem?
Ez a törekvés, mert ugye azt kell nézni, hogy a rendtagság állaga értelemszerűen nagyon átlag életkora nagyon magas.
Magas, igen.
Mindenki ugye az marad élete végéig, és az életkor kitolódik, tehát érthetően a tagságnak az átlag életkora az igen magas, tehát
a cél, hogy minél fiatalabbak legyenek kiválasztva. Bocsánat, 2 percünk van hátra. Hány lovagot avattak most a Mátyás templomban, és milyen életkorúak, férfiak, nők?
3 férfi lovagot avattunk, ugye dámák is vannak, jó, hogy ezt említi a rendben, de kisebb arányban, mert hát jellemzően a lovagrend jellegénél fogva az marad, de körülbelül egy negyede a tagságnak, azt lehet mondani, akik a hölgyek. Dámáknak nevezzük őket, ha a lovagok analógiájára, és ezek most valóban ebben a korosztály 40 év körüli, 45 év körüli ez a 3, akit avattunk, és az avatásnak az a feltétele, hogy előzőleg a Rómában a nagymester és a rendszuverén tanácsa őket fölvette a rendbe a Magyar Szövetség javaslatára, és ez az avatás, ez a formális megkoronázása és beteljesedése a rendtagságnak.
A következő 1 percben csak tényleg egy nyúlfarknyi kérdés, hogy önnek mit jelent máltai lovagnak lenni, mert hiszen már elég régen van ebben a tisztségben, és nagyon sok programon vehet részt ennél fogva is, és egyébként is.
Hát egy nagy megtiszteltetés ennek a szervezetnek a része lenni, és ebben azonosulni tudni a részemről, ami mondjuk egy tipikus esete a rendtagságnak, tényleg a családi háttérből jön, már édesapám is máltai lovag volt, úgyhogy ez nekem mindenképpen nagyon sokat jelent, és igyekszem a fiatalságnak is ezeket az értékeket továbbadni.
Köszönöm szépen, hogy bejelentkezett, és mindezt elmondta a hallgatóknak. A hallgatók nevében is a Jóisten áldását kérjük és kívánjuk az önök szolgálatára.
Nagyon szépen köszönöm, én is minden jót kívánok. Dicsértessék az
Mindenek Úr Jézus. Mindenek, kedves hallgatóink, a napindítónk végére értünk. Az elmúlt percekben Vecsten Jánossal, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége volt kancellárjával beszélgettünk, hiszen új rendtagokat avattak a közelmúltban a Mátyás templomban. Én áldott szép hétvégét kívánok mindnyájuknak azzal, hogy vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Most még mielőtt végleg elköszönnénk, hallgassuk meg, hogy milyen szentmise közvetítések lesznek ezen a hétvégén.
Ezen a hétvégén a Mária Rádió 2 alkalommal közvetít szentmisét. A mai napon dr. Erdő Péter bíboros atya aranymiséjét közvetítjük 10 órától a Szent István Bazilikából. Holnap, vasárnap, 9 óra 30 perctől Rómából, a Szent Péter Bazilikából 14. Leó pápa szentmiséjét hallhatjuk, Szent Péter és Szent Pál ünnepe alkalmából. Oh.
reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Kedves hallgatóink!